Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szereteim, az Isten tiszteletet a 89. Zsoltár első versével kezdjük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el a helyünket, és már is a óvodásokat kérem, óvónéniket, hogy jöjjenek ki, és kicsit mutatkozzanak be, és utána majd az óvodások, mikor befejezték, a helyükön maradnak, és még azokat a gyerekeket kérem, akik majd itt mennek az órára, itt vannak a hittan tanítónénik is, és akkor együtt, amíg énekelünk, kivonulnak ki a maga helyére. Jó? Tehát így lesz ma az Isten tisztelet. Tehát jöhetnek akkor a gyerekek, várjuk őket. Gyertek! kérem, hogy azokat a gyerekeket, akik mennek vasárpiskába, még jöjjenek ide, csak gyertek. Ja, megfordultok, az a legjobb. Te is gyere, fiam, gyere csak, nyugodtan. Ide is állhattok. Minden körbe az urasztalához. Te is ide fötölsz. Gyere, gyere. Úgy, gyertek, csak gyertek. Jó van. Te aztán ide állsz, mi? Gyertek, még megvan mindenki? Jól van. Na kérem szépen, ezt ugye tudjuk, hogy micsoda, mi ez a kezemben? A Biblia nagyon vastag, nagyon nehéz. Tele van mindenféle okos tanítással. Nem is értem azt, hogy egy egyházi óvodába adja a kezet, meg egyházi iskolába, ugye, mert azok is vannak itt. Meg lehet tanítani a gyerekeknek ezt a rengeteg mindent, és ezt megértik. Borzasztó bonyolult dolog. Hát képzeld el, hogy én jártam iskolába, akkor jártam gimnáziumba, akkor dolgoztam, utána még 6 évig jártam a egyetemre, utána még gyakorló évet, akkor elmentem külföldre, és mind csak azt tanultam, ami a Bibliában van. Hát akkor hogy értené meg egy gyerek egyáltalán, ugye? Na hát most itt ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mert mégiscsak van bárka csoport, ugye? Melyik csoport? A bárka meg a bárány. Azt tanítjuk magunknak, igen. Na, köszönjük, még teológus leszel, mert magadtól is beszélsz. Na, azt mondja, hogy és mégis, ez egy olyan csodálatos dolog, Jézus egyszer megkérdezett egy nagyon okos embert, egy ilyen teológus papformát, mint én. Megkérdezte tőle, hogy figyelj, illetve Jézust egy ilyen nagyon okos, hogy mester, melyik a leges legfontosabb dolog minden tudomány közül, amit te tanítasz, meg amit az atyák tanítanak, meg amit a templomba tanítanak, meg a hittanórán, és egy egyszerű válasz jött. Na ki tudja megmondani, mi a leges legfontosabb? Melyik a legfontosabb parancsolat? Szeresd az Urat, úgy van, és szeresd, kicsodát, ki tudja megmondani, az Urat is, a másik embert. Ez bonyolult. Szeresd az Istent, és a másikat. Hát ti aztán különösen tudjátok ezt, mert testvérek vagytok, igaz? Hogy egymást szeretni kell, és nem. Veszekedni, el sem tudom képzelni, hogy veszekedtek. Néha össze szoktatok, na ez egy... Na, mert ezt már hittanórán megtanultátok, hogy ki kell békülni. Tehát, ugye, mi a legeslegfontosabb dolog, amit tanítunk a templomban, a hittanórán, az iskolában, az óvodában? Szeresd az Istent, az Urat, és... Szeresd a másikat, szeressük egymást. Tehát ilyen egyszerűen mondjuk, hogy szeretjük Istent, és szeretjük a másik embert. Így van. Ezt meg tudtuk jegyezni? Mert akkor azt mind tudjátok, amit én 10 évig tanultam. Világos? Na, akkor köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség, menjetek! Addig pedig a derekas énekként a 395. énekünket énekeljük Isten szívén megpihenve.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és gondviselő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljuk meg Isten igéjét, amint megírva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. részében a 15-től a 24. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet kérem, hogy helyet foglalva, de mégis annál nagyobb figyelemmel és nyitott szívvel hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek.
A nagy vacsora. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki az Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt az urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, és feleljünk arra imádsággal. Gyertek testvéreim, imádkozzunk Istenünkhöz. Urunk Istenünk, sokszor kapunk az életünkben, a mindennapokban meghívást tőled. Köszönjük, hogyha erre valóban tudunk válaszolni, ha meghalljuk a te hangodat, ha észrevesszük a meghívót, amit elkészítettél számunkra. Így köszönjük meg, Istenünk, azt, hogy most meghívtál a te szent házadba minket. Így köszönjük meg, Istenünk, hogy meghívtál minket arra, hogy lelkünk jól lakjon az igéddel, hogy lelkünket tápláld a te békességeddel. Istenünk, így köszönjük meg azt is, hogy eljöttek, hogy gyermekek is itt voltak, itt vannak az Isten tiszteleten, hogy téged így tisztelhetnek nyitott szívvel. És így köszönjük meg, Istenünk, hogy közösségé formálsz minket. Így kérünk, hogy légy velünk most itt, hogy valóban közösségként értsük meg, mit üzensz a te szent lelked által, a te igéden keresztül, és értsük meg egyen-egyenként, hogy merre induljunk tovább, hogy hol a mi utunk. Köszönjük, Istenünk, hogy ahogy Krisztus mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy te vagy a mi utunk, te vagy a mi életünk. Így vezess minket, Istenünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 176. rövid dicséretet énekeljük, készülve az ige hirdetésre: szent a seregeknek, Ura.
Az igehirdetés alapigéjét a már előbb hallott bibliai szakaszból, a Lukács írása szerinti evangélium 14. fejezetéből hallottuk, és külön kiemelem még a 22. verset. A szolga azután jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Kedves testvérek, a nagy vacsora példázatát érdemes most Lukács evangélista szemüvegén néző pontjából nézni és olvasni. Őről a két dolgot tudunk egészen biztosan, hogy a foglalkozása orvos volt, és Pál apostolnak a munkatársa volt, a második és a harmadik missziói úton kísérte el. Nyilván erre az apostolnak szüksége is volt, hiszen gyengélkedő, betegeskedő ember volt, nagy szolgálatot tett, tehát Lukács evangélista. Ez a két jellemvonás szépen kitűnik azokból a történetekből és leírásokból, amelyeket ő ugyanúgy írt le, mint a többi evangélista, de mégis ez a két szempont, az orvosnak a szempontja és a misszionáriusnak a szempontja nagyon szépen kitűnik. Itt is nagyon nagy együttérzéssel, érzékenységgel sorolja fel a szegényeket, nyomorékokat, vakokat, sántákat. De benne van ebben a példázatban az a missziói tapasztalat is, hogy nem csak sikerekkel és nem csak pozitívumokkal találkozik a missziói út során, hanem visszautasítással, udvarias vagy kevésbé udvarias mentegetőzésekkel azok részéről, akiket Isten az evangélium által meghívott. Három csoportot különböztet meg a példázat, és szemügyre vesszük most ezeket azért is, mert nem sokat változtak az idők során. És azt gondolom, hogy nem csak a történelem során találkozunk ezzel a három típussal, hanem magunkat is el tudjuk helyezni, akár mind a háromban, mert különböző helyzetekben egyszer ide, egyszer oda csoportosulunk. De mindenek előtt érdemes figyelni arra a nagy mondani valóra, ennek a példázatnak a nagy mondani valójára, hogy Isten ügye ebben a világban egy örömügy. Nem kaszárnyába hívogat bennünket Isten, ahol parancsszavak röpködnek, nem a kellnek a kényszere, hanem a lehetőség. Isten nem akar egyedül örülni. A boldog Isten, így mondja Pál apostol, a Szent Háromság Isten, aki nincs egyedül önmagában sem, ebbe a boldog közösségbe akarja bevonni az embert. Ezért vendégséget készít. Azt gondolom, hogy magát a földi életet, amiért itt vagyunk ezen a földön, szintén ki lehet fejezni ezzel a képpel, ezzel a hasonlattal, hogy vendég. Vendég vagyok ezen a földön. Kosztolányi Dezső egyik szép versét így fejezi be, mégiscsak egy nagy úrnak a vendége voltam. Érdemes így végignézni az életünkön, a teremtés, a gondviselés felől végignézni az életünket, hogy nem úgy van-e, hogy Isten mindent elkészített a számunkra, mi a kézbe érkeztünk, nem velünk kezdődött az élet. A 23. Zsoltár olyan szépen mondja el, hogy asztalt terítesz nekem az én ellenségeim szeme láttára, csordultig töltöd a poharamat, ezek mind a vendéglátásnak, az ókori vendéglátásnak a képei. Jó erre ráeszmélni a költővel és a zsoltárossal, hogy igen, egy nagy úrnak a vendégei vagyunk valamennyien. Egy olyan világba érkezünk, amit nem mi teremtettünk, tele van szépséggel, gazdagsággal. Aztán tovább olvassa a 23. Zsoltár a pásztor képét, füves legelőkhöz terelget engem és csendes vizekhez visz engem. A keresztény missziónak és a keresztény üzenetnek, testvérek, az első nagy fölfedezése az lehetne, hogyha minnyáján rádöbbennénk arra, hogy egy nagy úrnak a vendégei vagyunk ezen a földön. Isten meghív bennünket a maga örömébe és vendégségébe. De ahogy mondtam, három típusa lehet a vendégségbe hívottaknak, illetve háromféle válasz lehetőség van. Kik tartoznak az elsőbe? Azok, akik talán emberileg nézve sikeresek. Azok, akiknek simán megy az élet, és minden tervüket végre tudják hajtani. Megtervezik az életüket, és néha úgy érzik, hogy az Isten tervei keresztezik az övéket. Nem segítség, hanem egyfajta teher, hiszen a földi életben is vannak olyan meghívások, amiknek nem tudunk eleget tenni, mert túlterhelt az élet, tele van a naptárunk, sok mindent meg kell tennünk, vannak fontosabb dolgok. Fogalmazzuk most úgy, hogy az első csoportba azok tartoznak, akiket még hiába hív az Úristen, így fogalmazok, hogy még hiába hív, mert még nem készek a vendégségre. Még nem. És ez kitűnik abból, hogy most még fontosabb dolgaik is vannak. Azért hagyjuk nyitva ezt a kérdést, hogy még nem, mert eljöhet az idő, amikor már nem kell mentegetőzni, amikor kiderül tulajdonképpen az ember életében, hogy igazában hamis alternatíva az, hogy vagy a gazdaság, vagy a család, vagy a földi dolgok. Sokféle mentegetőzést olvasunk a bibliai szereplőknél is, és ez önmagában még nem nagy baj. Tudjuk, hogy Mózest, amikor elhívja Isten, akkor azt mondja, hogy nem tudok én beszélni, inkább valaki mást küldjél. Amikor Jeremiást elhívja az Úristen, elkezd mentegetőzni, és azt mondja, hogy fiatal vagyok én, hát mit szólnak majd az idősek, a tekintélyesek? Vannak ilyen mentegetőzések. Persze az Úristen meggyőzi mind a kettőt arról, hogy ha ő elhív valakit, akkor ő alkalmassá is teszi arra. Isten nem állít bennünket olyan döntés elé, hogy vagy ez a földi élet, vagy az ő országa. Világosan kiderül, hogy ezzel csak magunkat mentegetjük, és az Úristen előtt és mások előtt próbálunk magyarázatot találni a nemjeinkre, ami nagyon érdekes, hogy az ember mindig talál magyarázatot arra, hogy mit, miért nem csinál. De nem a magyarázatok az érdekesek igazán az Úristen számára. Nem lenne tilos a vendégség örömével, a megajándékozottság bőségével kimenni majd később a szántóföldre, kipróbálni a hatiga ökröt, és nem lenne az Isten asztalától elindulva fölösleges a házas életre indulni, a családi életet megalapítani. Tulajdonképpen ebben a csoportban azt látjuk, hogy a munka, a család, a tanulás, a földi élet nem hivatás igazán. Mert mi a hivatás? Hogy valaki hív bennünket. És az Úristen azt akarja, hogy ez a földi élet is hivatás legyen, mert ha nem hivatás, akkor robot, akkor valami földi program csupán, akkor lehet úgy végig élni az életet, hogy nincs hivatásom igazán. Akkor marad a foglalkozás, mint ahogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy olyan foglalkozások is, amelyeknek hivatásoknak kellene lenni, csak foglalkozások maradnak. Pedig tulajdonképpen van néhány olyan foglalkozás, amit még ma is a köznyelv úgy gondol, hogy az csak hivatásból lehet csinálni. Mert egyébként az robot, kötelesség, béres munka, Jézus azt mondja, hogy jaj nektek, hogyha nem pásztorok lesztek, hanem béresek. A béres elfut, amikor jön a ragadozó állat, a pásztor ott marad. Az emberi élettel kapcsolatos tevékenységre ma is azt mondjuk, hogy ezeket hivatásból lehet végezni. A lelkész, a tanár, az orvos, az emberekkel foglalkozó hivatások, azt mondjuk, hogy itt hivatásról van szó, és Tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy a reformációnak a nagy hozadéka az volt, hogy kiterjesztette az egyházi hivatásokat a földi életre is. Calvin azt mondja, hogy hivatás lehet minden, amit csinál az ember. Mint ahogy hivatás lehet a szülőség, a nagyszülőség, de a tervezés egy irodában, emberek ügyeivel foglalkozni, bár mi legyen ez, lehet hivatásként. Mikor lesz hivatás valami? Hogyha a hívást meghallom, ha a hívást elfogadom, és akkor a helyemre kerülök igazán. Mert a hivatás az, amiért itt vagyunk ezen a világon. Mert valaki meghívott. A Jézus Krisztussal való közösségre minnyájan meghívattunk, ezért vagyunk elhívott gyülekezeti tagok. De tulajdonképpen az evilági dolgokat is lehet hivatásként végezni. Ugye mennyire időszerű ez a példázat? Mennyire égető lenne, ha minden munka, hivatás és nem robot, kényszer, vagy csupán pénzkereset lenne. Valami olyan, amit meg kell csinálnunk. Ki kell menni a mezőre. 6 iga ökröt vettünk. Hát milyen fontosak ezek a gazdasági kérdések. De ezek nem külön programok, hanem ez az életünknek a hivatása. Mert különben akkor jön a mentegetőzés. Ugye a mentegetőzés az, hogy nem az én dolgom. A mentegetőzés az, hogy valaki más csinálja. Nekem van alibim. És lám, milyen ügyesen és milyen ötletesen ki tudjuk menteni magunkat, hogy nem nekem, hanem más valakinek kell ezt csinálni. De ott van a másik csoport, ide azok tartoznak, akiket talán éppen valami hiányon, fogyatékosságon keresztül hív meg az Isten. Sokszor nem szoktuk az életünknek a fogyatékosságait hívásként értelmezni, hanem ez inkább olyan teher, amitől szeretnénk szabadulni. Ezeket a megtört életeket, vakokat, sántákat, nyomorultakat hívja az Isten. Valaki azt mondta egyszer, hogy mindnyájan fogyatékosok vagyunk valamiben, és tényleg van ebben igazság, hogy nem egyforma tehetséggel születünk erre a világra, és még a legerősebbek, a legfiatalabbak is érzik, hogy bizonyos dolgokhoz nincs igazán érzékük. Valami hiányzik belőlünk. A fogyatékosságainkon keresztül is hív az Isten. Testi, lelki, szellemi terheinkkel hív az, aki ezt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Sőt, a Jelenések könyvében van egy szép kép, a mennyei látnok lát egy fehér ruhás sereget, és megkérdezi, hogy kik ezek, és honnan jöttek. És a válasz nagyon meglepő. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Isten asztalánál ilyen vendégsereg van. Jövünk a különböző nyomorúságainkból, terheink közül, hozzuk ezeket. A vakok nem gyógyultak meg minnyájan, a sánták nem lettek járókká és futókká, de mégis hivatalosok voltak Isten asztala körül, egy különös vendégsereg van együtt még a mennyei világban is. Mert a gyöngeség az hívás. Pál apostol tudjuk, ugye 3-szor könyörgött azért, hogy múljék el tőle a tövis, vétessék el a tövis. Egyszer csak megértette, hogy ez a gyöngeség, ez hívás. Ez köti őt oda igazán az Isten kegyelméhez, mert azt hallja meg, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm az erőtlenség által jut el a céljához. És akkor az erőtlenség sem lesz csupán valami mentség, vagy mentegetőzés, hogy ja, én ehhez nem értek. Isten nem bíz senkire olyan feladatot, amihez ne adna erőt, és amihez ne lenne elég az ő kegyelme. És íme itt van egy harmadik, egy utolsó kör, a kerítésen kívüliek, az útszélre kerültek, nagyon sokan vannak ők is. És velük kapcsolatban hangzik a legkeményebb parancs, ami már tulajdonképpen nem is hívogatás, kényszeríts bejönni mindenkit. Akik az egyház történettel egy kicsit ismerősek, azok tudják, hogy a középkori egyházban ennek a parancsnak az volt az értelme, hogy úgy forduljatok a pogány népekhez, hogy ne nagyon bízzátok rájuk a döntést, hanem egy kicsit a hatalomnak a kényszerével is segítsétek bejönni őket. Tulajdonképpen így értelmezték ezt a parancsot, hogy igénybe lehet venni a politikai hatalmat a hitretérítéshez. Ne szépítsük a dolgot, mi magyarok is így lettünk keresztjének, hogy egy kicsit megszületett ez a kényszerítő erő. Persze a mikorunkban már idegenül hangzik mindez, mert idegenkedünk jogosan a kényszer szótól, mert annyi mindenre kényszerítettek már bennünket, hogy legalább a hit világában, a vallás világában hagyjanak békén. Ne legyen senkinek semmiféle lelkiismereti kényszere. Valóban így van, nem is ezeknek az eszközöknek az igazolása ez az ige, bár kicsit zárójelesen azt mondanám, hogy nagyon könnyelműen és történelmietlen szemlélettel ne nagyon alkalmazzunk egy mai mércét a régi korszakokra, évszázadokkal korábbi események megítélésére, mert minden divatos mai kritikával szemben én hiszem, hogy az Úristennek megvolt a célja azzal is, amikor volt olyan idő a történelemben, amikor az Úristen a hatalom útján is beleszólt a népeknek az életébe, és egy kényszerítő hatalmat is fölhasznált arra, hogy keresztény kultúrát, civilizációt teremtsen, ennek az örökösei vagyunk. Enélkül biztos nem így néz neki ez a világ, nem így lennénk most itt együtt. Ezt érdemes azért józanul és higgadtan meggondolni. De tulajdonképpen az a görög szó, ami itt szerepel, az ananké, sorsot, elköteleződést, pályát is jelent. Valami olyasmit, mint mikor a vonat a sínre kerül. Pál apostol maga is használja ezt a kifejezést, amikor azt mondja, hogy amikor az evangéliumot hirdetem, akkor valami kényszerít rá. Egy belső kényszer az, hogy nem tehetek másként. Jeremiás próféta azt mondja, hogy csontjaimba rekesztett tűz, mintha belülről égetne valami. Nos, ez nem külső kényszer, hanem egy belső kényszerítés. Lehet, hogy az ember először hárítana, mint ahogy mondtam is, hogy vannak, akik mentségeket találnak. Aztán mégis egyszer csak valaki kénytelen engedni ennek az ösztökének, mert Pál apostol így tért meg, ugye? Tudjuk, hogy azt mondja neki az Úristen a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen, nem ösztön ellen, hanem az ösztöke ellen rúgódozni. Ez az ösztöke egy ilyen hegyes rúd volt, amivel az állatot, az igavonó állatot időnként megbökték, amikor nem nagyon akart menni. Hát néha érezzük ezt is, hogy van ilyen belső kényszerítés, hogy valamit meg kell tennem, valamit sürgősen meg kell tennem. Nos, a kényszeríts ebben az összefüggésben inkább egyfajta hatható segítséget jelent azok felé, akiknek már nem elég a hívás, kikről is van itt szó, akik a kerítésen kívül vannak. Őket inkább már vinni kell a vállunkon, úgy, mint a bénát, akit négy barátja emelt oda Jézus elé, mert már magától oda se tudott volna menni. Olyan kizökkent életekről is van itt szó, ahol nem elég a szó, nem elég a hivogatás, hogy így mondjuk, hanem Jézus szavait így fordíthatnánk, hogy ne hagyjátok az útfélen azokat, akik maguktól már nem mernek, vagy nem tudnak jönni a vendégségbe. Ha az előző szolgálatot a misszióval és az igehirdetéssel azonosítottuk, akkor itt inkább a diakóniáról van szó, a lelki gondozásról van szó, azokról, akiknek az élete valahol megrekedt, és nem tudnak túllépni, a kerítésen nem tudják átemelni őket. Nem erőszakról van itt szó, hanem a szeretetnek arról az erejéről, amelyik a kizökkent életeket segít talpra állítani és a sínre kerülni. De tulajdonképpen végére hagytam azt a szót, amelyet most alapigeként felolvastam, és ami tulajdonképpeni kulcsa, csattanója ennek a példázatnak, és ez így hangzik, hogy még mindig van hely. Még mindig. Ezt a két szót érdemes lenne a szívünkbe vésni és elvinni innen. Ez egyszerre idői és egyszerre térbeli kifejezés. Az Isten szeretetének és az irgalmának a végtelen tágasságát jelenti a még mindig. Lukács, akit szoktak az öt történet evangélistájának is nevezni, úgy mutatja be az emberi történelmet, amelyben még mindig tart az Isten vendégsereg gyűjtése. Még mindig tart, több mint 2000 esztendeje. De kiki a saját életére személyesen is értheti ezt az igét, és rácsodálkozhat, hogy még mindig tart, még mindig hívogat az Úristen téged és engem. Hányszor kimondhatta volna, hogy most már nem, már betelt. Még mindig. Ez a kegyelemnek és a szeretetnek a nagy lehetősége. Arról szól a példázat, hogy még nem telt meg a mennyegzői ház, még mindig van hely az Istennél, de telik, és betelik az idő, a tér, és akkor teljesedik be az öröm ünnep. A még nem még arról beszél, hogy sokkal nagyobb az Úristen tere, szíve, ahogy eddig láttuk, ahogy eddig gondoltuk. Még mindig fenntart meglepetéseket. Még mindig tart a hívogatás. Vannak üres helyek, de elkészített helyek és elfoglalható helyek, hogy rálépjünk a rendelt útra, arra, amiért ide helyezett bennünket az Úristen ebbe a világba, hogy egy nagy Úrnak a vendégei legyünk. Megszoktuk, hogy a fontos és nagy rendezvényekre előre kell jegyeket venni és helyeket foglalni, és nagyon sokszor nincs hely. Istennél nem ez a helyzet. A legfontosabbra, a vele való közösségre, az üdvösségre van hely és van alkalom. Adja Isten, hogy így legyen hivatás számunkra az élet, és így tudjuk ehhez a helyhez hozzá segíteni azokat, akiket a kerítésen át kell emelni, kényszeríteni kell, sőt, így tudjunk annak a belső hangnak engedni, amelyik, mint egy csontjainkba rekesztett tűz, mint egy ösztöke kényszerít bennünket, hogy első helyre tegyük azt, ami a legfontosabb, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és végül hadd legyünk jó reménységgel azok felül is, akik még nem érettek meg erre, hogy egy gazdag úrnak, az Úristennek a vendégei legyenek, de majd egyszer eljön az idő, amikor ők is megértik, amikor ők is fölfedezik az elrendelt utat, ahogy majd énekelni is fogjuk, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat, minden parancsodat, mert van elrendelt utunk, erre hív bennünket az Isten, és akkor vagyunk igazán a helyünkön. Amen. Feleljünk az igére ezzel az énekkel, az 512. dicséret második versét énekeljük.
Hogy értsem és szeressem.
imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, a Krisztus által a te igéd újra segített rácsodálkozni arra a még mindig tartó szeretetre és kegyelemre, amelyik olyan gazdag, hogy még mindig tart. Köszönjük, hogy még nem fogyott el a türelmed, tart a te sereggyűjtésed, ahová jöhetünk sokféle fogyatékosságunkkal, alkalmatlanságunk ellenére. Köszönjük, ha már megkóstoltuk, megízleltük a jövendő világ jó ízét. Köszönjük, ha szánkban nevednek jó íze van. Kérünk is azokért, akiknek még nem sikerült a mindennapi életükkel összeegyeztetni a te programodat, a te hívásodat. Kérünk, taníts minket megtalálni életünk fontossági sorrendjét, hogy azt keressük először, ami a legfontosabb. Őrizd meg bennünket az olcsó kifogásoktól. És ma különösképpen is kérünk téged, Istenünk, hogy a te szereteteddel és áldásoddal vedd körül a gyülekezetünk iskoláját és azoknak a tanárait, hogy valóban azt, amit hivatásként végeznek, valóban a te elhívásodnak a nyomán végezhessék, és ilyen értelemben legyenek tudásban, emberségben példányképei gyermekeinknek. Könyörgünk egyházunkért, hogy a te szereteted tágasságában végezze a missziót, a diakóniát, az elesettek lelki gondozását, hogy senki ne maradjon az útszélen segítség nélkül. Vedd körül, kérünk, a gyászolókat, akik az elmúlt héten szerettüktől búcsúztak. Te adhatsz egyedül vigasztalást, és te mutathatod meg, hogy nem csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, és te áld meg az emlékét annak, akit elszólítottál közülünk. Megemlékezünk előtted a hitükért üldözött keresztény testvérekről, a háborúknak és egyéb konfliktusoknak áldozatairól. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben itt a földön. Vezess, őrizz és áldj meg minket a jövő héten is, nem azért, mert mi erre méltók vagyunk, hanem Krisztus érdeméért, akit veled, atyánkkal és a Szentlélekkel együtt imádunk és dicsőítünk. Ő érte, hallgass meg, és az ő közben járó szavára felelj szeretettel, atyánk, a mi könyörgésünkre is. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és készüljünk iskolánk pedagógusainak az eskütételére.
Kedves testvérek, most a nagyon ünnepélyes és örömteli pillanat következik, mikor az iskolánk pedagógusai közül sokan úgy döntöttek, hogy tanári esküt tesznek, egy részük már tette ezt. Most, ha jól emlékszem, 21 pedagógus fogja ezt tenni, és akkor arra kérném őket, hogy a megbeszéltek szerint most legyenek kedvesek kivonulni ide az úrasztal elé. Majd úgy fogom felolvasni az esti szöveget, ugye részenként először mindenki a maga nevét mondja, és mielőtt a eskü tételre sor kerül, az egyik tanítónő pedig Rácsok Zsuzsanna fog imádkozni ezért az alkalomért, tessék parancsolni.
Köszönöm, mennyei atyánk, hogy ilyen nagyon sokunkat összegyűjtötted erre az alkalomra. Istenem, te látod azt, hogy nekünk tényleg ez hivatásunk, a tanítás. És te látod, Uram, hogy nekünk minden egyes gyermek mennyire fontos. és hogy milyen nagy odaadással végezzük nap mint nap a munkánkat. Köszönöm Istenem azt, hogy Te szólítod mindannyiunknak a szívét, a lelkét, hogy munkálkodsz bennünk. És látod Istenem, hogy milyen sokszor van az, amikor mi is elfáradunk, és milyen sokszor van az, amikor nehéz döntenünk bizonyos helyzetekben. Kérlek Istenem, hogy Te légy nekünk mindig az erőnk, a bölcsességünk. Te adj nekünk mindig jó döntéseket. Kérlek Uram, hogy add, hogy ez az eskütétel áldott legyen a mi számunkra is, és egy komoly döntés legyen. És kérlek azért Istenem, hogy amikor elfáradunk és nehéz napjaink vannak, mindig tudjunk hozzád menni. Istenem, Te látod, hogy én is nap mint nap jobbnál jobb kifogásokat találok arra, hogy miért nincsen időm hozzád menni. Kérlek Istenem, hogy adj erőt mindig a Te jelenlétedben lenni. Kérlek, hogy vonj magadhoz mindannyiunkat. Jézus nevében kérlek. Ámen.
És pedig kérem gyülekezetet, legyenek kedvesek felállni. És akkor elkezdjük majd, neveket szépen sorrendben halljuk egymás után. Tehát mondjuk én. Jó hangosan. A Szent Háromság egy örök és igaz Isten, színe előtt fogadom, hogy a rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola hű tanára, a rám bízott fiatalok őrizője, és gyámola leszek. A munkámat mindenkor lelkiismeretesen végzem, életemet tanári hivatásomnak, és az Anya Szent Egyház szolgálatának szentelem. Az egyházi és állami törvényeket ismerem, és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanítványaim megismerhessék megváltó urukat, egyházuknak és magyar nemzetünknek, hasznos és odaadó tagjai legyenek. Isten engem úgy segéljen. Most pedig vegyük az áldást.
Már megtapasztaltátok, ahogy az igében is utaltunk, az utolsó ítéletnél Jézus azt mondja, hogy bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyen is a legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Istennek népe, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, mert az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen.
Köszönjük szépen, és most pedig köszöntés, üdvözlés következik ala. Igazgató úrnak van feladata, és a gondnok úrnak is.
Kedves testvérek, a mai ige egy mondatával szeretném a fogadalomtevőket köszönteni. Boldog az, aki Isten országának vendége. Lukács evangéliuma 14. rész, 15. vers. Fontos és talán szimbolikus alkalom is az, hogy a gyülekezet, az óvoda, legalábbis annak egy része, és a iskola munkatársai így együtt vagyunk, mert valóban mindannyian az Isten országának vagyunk a vendégei, és sokszor ugyan előfordul, hogy mindenki a saját kis közösségének a szempontjai szerint gondolkozik, hogy igen, a óvoda, az iskola, a konyha, a kert, a nem tudom micsoda, de végeredményben fontos, hogy mindig ott legyen bennünk az, hogy valamennyien az Isten országának a szolgái vagyunk, így különösen ezekben a keretekben a Isten egyházának a szolgái, és azon a helyen, ahol éppen szolgálunk. És azt nagy örömmel láttam, hogy ez az elmúlt 3 év azért bizonyította, hogy azok is, akik nagyon különböző hátterekből jöttek, tudnak együtt dolgozni, együtt szolgálni egy közös célért. Én azt kívánom, hogy ez folytatódjon és erősödjön, és hát erre hívok mindenkit, azokat is, akik még ebben annyira nincsenek benne, mert hát itt a lehetőség még mindig nyitva van. Köszönöm szépen.
Gyülekezetet kérem, hogy a 264. dicséret 4. verszakát keressük ki, és ezt énekeljük áldásképpen. Tanárokat, hogy foglaljanak helyet, és a gyülekezettel pedig majd a mi atyánkot fogjuk imádkozni, azért kérem, hogy maradjunk állva, hiszen azt így szoktuk megtisztelni, Krisztus tanította imádságot. Megvárjuk, hogy a pedagógusaink helyet foglaljanak. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük dr. Szűcs Ferenc professzor urat, és köszönjük, hogy az igehirdetés szolgálatát elvállalta, és nagyon örülünk neki, hogy mi is így otthonosan köszönthetjük, hiszen már tényleg így otthon van a gyülekezetünkben. Mai napon Dizseri Péter testvérünk, tanár testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatát. Az elmúlt héten temettük, kísértük utolsó földi útján Lévai Árpád 66. életévében elhunyt testvérünket. A vigasztaló ige Jób könyvének első részének 21. verséből hangzott el. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül megyek is el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Szeretettel gondolunk és imádságban hordozzuk a gyászoló családot, az Úr áldja meg önöket. Hirdettem a jövő heti alkalmakat, illetve még a mait, bocsánat, a ma délután 4-kor a kisifi és a nagyifi, ahogy most már hagyománnyá vált, hiszen már 2-ször több alkalommal volt, hogy közösen kezdenek, és közös énekléssel kezdenek, és utána az életkori sajátosnak megfelelően, ugye szétválnak, és úgy folytatódik a két ifi külön. Hirdettem kedden 9:30-kor babamama kör lesz, és 6 órakor budafoki esték, majd a gondnok úr ezt külön hirdeti. Szerdán 10-kor nyugdíjas bibliaóra is, este 6-kor pedig házi kör lesz. Csütörtökön reggel 8-kor folytatódik a reggeli körünk, és pénteken 3:30-től, illetve 4:30-től a konfirmáció első és második éve, vagy konfirmáció 2 fog zajlani. Szombaton 10:30-kor a gyülekezeti hittanóra kezdődik, és utána pedig folytatódik minden rendben. Akkor átadom a szót gondnok úrnak, aki még folytatja egy 2-3 hirdetésre. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, ezúton is szeretném köszönteni mindenkit, aki nem szokott minden vasárnap itt lenni, hanem rendkívüli alkalomként volt közöttünk. A templom takarítást és a sulivár rendezvényt tegnap megtartottuk. Gratulálok az állóképességhez a pedagógusoknak, hogy hősiesen állták a látogatók rohamát, és köszönöm azoknak a munkáját, akik viszonylag kisebb létszámban, annál lelkesebben és alaposabban a templom körüli munkálatokat végezték. És persze külön köszöntöm azokat a szülőket, akik ott voltak tegnap a suliváron. Jó érzés volt, hogy sok ismerős arcot lehetett látni. Kérem is őket, hogy terjesszék azt, hogy most már lehet jelentkezni az óvodába is és az iskolába is, tehát le lehet tölteni a honlapra a jelentkezési lapot, illetve az óvodába lehet kérni egy példányt. Jó lenne, hogyha minél hamarabb látnánk annak a képét, hogy körülbelül kikre számíthatunk. Köszönjük, hogy többen részt vettek csütörtökön az adventi ajándékok készítésébe, amik el is készültek, és hát majd a gyerekek meg is kapják az adventi gyerekműsor után, ami november 29-én 3:30-kor lesz, vagy bocsánat, november 30-án advent első vasárnapján lesz. A héten lesz a budafoki esték sorozat következő alkalma, este 6 órától. Vendégünk Ábrám Tibor, a Tiszáninai Református Egyházkelet főgondnoka, a zsinat alelnöke és a Miskolci Lévai Református Iskola igazgatója. Bevezető előadást tart, milyen a jó református oktatás témába, de igazából az lesz a fő mottoja, hogy ki a felelős a jó oktatásért. És úgyhogy ebben a szellemben várjuk a szülőket, és a pedagógusokat is, az óvodából is, és az iskolából is szerintem nagyon tanulságos előadás lesz, különösen abból a szempontból, hogy ő az intézményét gyakorlatilag a nulláról építette föl, és elég jó áttekintése van gyakorló pedagógusként is, de elég magas szintű vezetőként is a dolgokról, miután a Református Zsinat Oktatási Bizottságának Ábrám Tibor elnöke. November 29-én, tehát 3:30-kor női adventi délután jelentkezni Rideg Erikánál lehet. Erika itt van, gyere, mondd el a részleteket.
Áldás békesség, tehát a női adventi alkalomra hívok mindenkit, sok szeretettel. November 29-én szombaton 3:30-kor várunk mindenkit a gyülekezeti terembe. Ezen az alkalmon egy rövid kis áhítat is van, lehet hozni süteményt, akinek van rá kapacitása, és egy kis beszélgetése, teázása is van alkalom, tehát aki saját kezűleg szeretné elkészíteni az adventi koszorúját, az jöjjön el, és készítse el velünk. Az Isten tisztelet után lehet nálam jelentkezni, és befizetni a koszorú árát. Még egyszer fogom hirdetni jövő héten vasárnap, és akkor már szeretnénk lezárni a jelentkezést is, és megvásárolni a kellékeket. Tehát mindenkit sok szeretettel várok ezen az alkalmon.
Hát akkor ezt el lehet mondani, az is egy csapatépítő tréning, de lesz egy másik is, a előre is elnézést kérek, hogy nem leszünk itt néhányan jövő vasárnap, mert a gyülekezet küldöttségeként elutazunk Mezőpanitra a testvérgyülekezetünkhöz, péntektől vasárnapig, tehát aki esetleg valamit szeretne a paniti ismerőseinek küldeni, akkor szerintem a Károlynál, Szalontai Károly testvérünknél jelentkezhet, vagy nálam is, és aztán azt be tudjuk rakni a kis buszba, és elvisszük. Hát nagy valószínűséggel a bibliaolvasó kalauzt, a jövő évi kalauzt azt mindenképpen vinni fogjuk, de lehet még másra is gondolni. Köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek áldott ünnepet kívánok a mai napon is.
Befejező énekünk a 195. dicséret mind a három verszaka. Ezt énekeljük, majd utána fogadjuk fennállva Isten áldását. A 195. dicséret itt kezdődik. Áldjuk Istent végével. Akkor pedig így szól a király a jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Így legyen. Amen.